Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Ausztráliába viszem el Önöket, elmegyünk a Nagyvörös sziklához, Sydneybe, simogatunk majd koalát, megnézzük, hogy hogyan mozog a kacsacsőrűemlős, a nagy korallzátony világát is felfedezzük, úgyhogy pazar egy órás kirándulást kínálok Önöknek, tartsanak velem! Az biztos, hogy mágikus helyszín. Nagyon sok olyan ismerősöm van, aki azt mondta, hogy hú, hát Ausztráliába szeretne egyszer eljutni az életében. Megint másik ismerősöm azt mondja, hogy hát olyan sokat biztos, hogy nem utazna. Az biztos, hogy egyfajta vágy, titokzatosság rengi körül Ausztráliát, távoli kontinens, hát a Dél-Amerika is érdekes, de hát arról azért sok mindent tudunk, na de hát Ausztrália, hú, hát az maga az exotikum, jó lenne oda elutazni, nagyon sokszor hallottam már, és hát nagyon sok olyan ismerősöm is van, aki megpróbált oda eljutni, és nem sikerült neki. Tehát dolgozni akartak menni, és kemény volt azért a vízumpolitika, meg most is az. Érdekes egyébként, hogy én többször jártam Ausztráliában, és nekem sem sikerült az első két alkalommal, tehát azért az ausztrál vízumhoz nem olyan egyszerű hozzájutni. Akkoriban még Magyarországon be lehetett nyújtani a vízumigényléseket, de volt egy időszak, hogy volt követség nálunk, aztán volt egy időszak, hogy a bécsi követséghez tartoztunk, tehát többféle volt, de alapvetően Bécsből döntöttek sok mindenen, és amikor decemberben beadtam az első vízumigénylést, akkor visszaküldték, és hát gyakorlatilag, amikor valakinek így ilyen nagy országok visszaadják a vízum kérelmét, úgyhogy nem adják meg a vízumot, akkor általában a hivatalos közönyből kimásolnak egy ilyen, nem tudom, x oldalas papírt, és aztán azt arra a célra használhatjuk, amire így nagyjából a hallgatók is gondolják, tehát komoly indoklás nincsen, és hát nem szoktam ehhez hozzá, tehát ugye jó magam azért az Amerikai Egyesült Államokban többször jártam, rengetegszer számoltam be az ottani élményeimről keresztül, Kasul, többször 10 éves vízumot kaptam, tehát tényleg a legexotikusabb országokban is azonnal megkaptam a vízumot, tekintettel arra, hogy hát turisztikai újságíróként azért az adott országban is az az érdeke mindenkinek, hogy én ott olyan képet lássak, ami aztán az adott országról, amikor mesélek, akkor tényleg valós és lehetőleg pozitív. Meg hát úgy általánosságban azt gondolom, hogy sose követek el semmi olyat, ami szabálytalan lenne, még a vám szabályok betartására is kínosan ügyelek egyébként, tehát amikor bejövök Magyarországra, akkor mondjuk én például jó pár olyan terméket sose hozok, amit minden magyar turista közül szerintem minden második behoz bizonyos országokból. Tehát ezzel együtt nem volt nagyon ez indokolt, és hát meg is lepődtem, hogy ugyan már miért nem kaptam meg. Aztán végül azt a harmadik alkalommal egy nagyon komoly időszakot követően megkaptam, de akkor már ismerték a nevemet, és hát végül is volt olyan, hogy engem felhívtak az ausztrál követségből, hogy hát akkor hogy is történt, mert hát ezt a történetet ugye elmeséltem sok helyen, meg sok olyan dolgot is elmeséltem még, amivel kapcsolatban nem biztos, hogy örültek az ausztrálok, csak az igazat persze, és hát lényeg az, hogy utána már nagy barátkozás volt, és eljutottam Ausztráliába, és sok mindent tapasztaltam, sok mindent láttam. Ami fura volt számomra az az, hogy ilyen hatalmas területen relatíve milyen kevés ember lakik. Még akkor is, hogyha egyébként sokan bejönnek azzal együtt is, hogy mondom, nem könnyű vízumhoz jutni. Ugye 7.741.220 nézetkilométer, hát ez óriási dolog, hát ugye majdnem 10 millió nézetkilométer, hát csak nem akkora, mint Európa, és ehhez képest a 2020-as névszámlálás adatai szerint durván 25 millióan lakják, tehát az nem túlságosan nagy a népsűrűség, és az is fura volt, hogy ez azért érezhető volt akkor, amikor megérkeztem Sydneybe, és elmentem mondjuk egy étterembe, akkor mindig azt tapasztaltam, hogy kevés a felszolgáló. Tehát míg Ázsiában, hogyha valaki elmegy, akkor tényleg Hongkongban, Bangkokban, Szingapurban, az ajtóban is már 4-5-6 ember üdvözlés az a dolguk, hogy köszönjenek az előkelő éttermekbe, mert hát felvesztek még pár embert, hogy jobb legyen az érzése annak, aki oda látogat. Hát ehhez képest itt ugye lasszóval kellett pincért vadászni sokszor, rengeteg dolog önkiszolgáló. Engem az is meglepett, hogy utaztam belföldi járatokon, és megérkeztem a repülőtérre, senki nem volt az ég egyatt a világon kiszolgáló személyzet, hanem szépen lemértem a bőröndömet, a bőröndömre rápakoltam egy kis cédulát, és aztán feladtam, és utána átment a biztonsági ellenőrzésen. Ha valakinek valamilyen baja volt a bőröndel, akkor hangos bemondón bemondták, és akkor már találkozott valószínűleg emberrel, de én nem vittem semmi olyat, hiszen, mint mondtam, általában kínosan ügyelek arra, hogy ne legyenek gondok, és hát nem is szólt hozzám senki sem. Felszálltam a repülőre, megérkeztem, tehát gyakorlatilag úgy becsekkoltam, hogy mondom, hozzám nem szólt senki, de nem is láttam embert a repülőtéren Közép-Ausztráliában. Úgyhogy ez nagyon fura volt számomra, és tényleg bent nem véletlenül van olyan vicces, és nem is vicces kis tábla, hogy 828 kilométerre van a legközelebbi pub, mert hogy van egyébként ilyen mérföldbe is, meg mindenféle másba is, de igazából ezek a vicces táblák, ezek nem is annyira viccesek, mert valóban, ha valaki Ausztrália belső részén utazgat, akkor hihetetlen távolságokat kell megtennie, úgyhogy nincsen úthálózaton kívül kiszolgáló létesítmény, meg infrastruktúra. Volt olyan, hogy önkiszolgáló benzinkút. Én ott láttam egyedül, hogy lényegében a benzinkútot meg tudta tankolni, úgyhogy a bankkártyával szépen levette a pénzt, és kutya nem volt ott közel, távol, és sivatagban voltunk lényegében. És hogyha valaki pedig nem tudott bankkártyával bármi okból fizetni, akkor is csorgott valamennyi üzemanyag, hogy ne ragadjon ott a sivatagba, és akkor ilyen becsületkasszába kellett bedobni valamennyi kis pénzt. Tehát tényleg biztos, hogy azóta már vannak korszerűbb megoldások, de önmagában az, hogy ilyen van, ez is nagyon fura volt. Meg hát kígyószérum voltam úgy szintén közép-ausztráliai területen, hogy egy hatalmas nagy, ott se volt senki sem, ilyen fa bódé, és különböző kigyomarás elleni szérumokat lehetett ott így kvázi, hát vételezni, venni. Hát nem nyúltam hozzá, nem is akartam, nem ismertem, de ez is fura volt. Úgyhogy vannak ilyen dolgok, amin így megdöbben az ember. De hát Ausztráliában az biztos, hogy turistaként vannak ilyen meglepetések. Voltam azért jó pár nagyvárosban. Sokan azt mondják, hogy Melbourne az, amiben igazán jól érzi magát az ember. Én a leghosszabb ideig Sydneyben voltam, de ott olyan hosszú ideig, hogy volt olyan, hogy már, uram, bocsá, hát nem szoktam unatkozni, de azt mondom, hogy tényleg már úgy éreztem, hogy mindent megnéztem, és akkor ott egy feladat miatt rengeteg időt eltöltöttem, és kipróbáltam a kikötőből a hajótúrákat, de úgy, hogy három különböző típusú hajótúra volt, és mindig hát háromszor megcsináltam, tehát kilencszer hajókáztam, és már a zátonyokat is szinte köszönő viszonyban ismertem. És hát Sydneyben azért picit arra számítottam, hogy hát nem is olyan élet lesz, mint New Yorkban, de azért nagyobb mozgásra. Tehát ahhoz képest, hogy egy nagyváros, ahhoz képest, hogy valóban mekkora a híre, nekem egy kicsit így olyan volt, hogy a Bondi Beach-en ott sok ember volt, de úgy egyébként nem éreztem azt, hogy olyan nyüskés van, mint Dél-Kelet-Ázsia jó pár városában, vagy akár az Egyesült Államok jó pár városában. A kolonialista épületek azok persze megvoltak, nekem az operaház is egy picit csalódás volt Sydneyben. Nagyon jól néz ki messziről, aztán amikor közelre mentem, akkor így megkopogtattam, és hát így nem volt az, amire azt mondom, hogy te jó ég, micsoda operaház. Amikor pedig beültem, akkor tényleg nagyon érdekes volt, amit láttam, tökéletes volt a hangzásvilág, de hát a székek azok olyanok voltak, hogy egy magyarországi művöldési központ, hogyha ad magára, akkor komolyabbat vesz. Tehát nem volt egy nagy szám a Sydney Operaház kinézetre, belső dizájnját tekintve. Kívülről ugye azt mondják, hogy narancshéjat formáz, és az épületnek a formája miatt lett rendkívül híres. Hát az biztos, hogy érdekes, de mondjuk belülről, hogyha valaki volt már mondjuk a Budapesti Operában, vagy a Milánói Operában, vagy a Bécsi Operában, na akkor tudja, hogy milyen a csoda, és ehhez képest neki kicsit furcsa lesz. Vagy hogyha ilyesmire számít, akkor nagy csalódása a Sydney Operaház belülről. De hát van, ami meg olyan, hogy meglepően jó. Ilyen például az, hogy különböző autóbuszokkal, városnéző autóbuszokkal könnyen, gyorsan fel lehet fedezni Sydneyt. Van egy kék busz, meg van egy piros busz, két különböző útvonala van. Viszonylag könnyen be lehet jutni a repülőtérről a városba, az is nekem nagyon tetszett. Tehát ilyen értelemben nem rossz, a biztonságos nagyon a hely, rengeteg magyar él. Magyar étteremben is vacsoráztam bécsi szeletet, hát nem azt mondom, hogy életem legjobb bécsi szelete volt, tehát azért nekem még mindig a Figmüller Bécsben az, amire azt mondom, hogy az nagyon finom, bár tudom, hogy most azt mondják, hogy csak borjúból lehet bécsi szeletet készíteni, hát nem csak borjúból lehet egyébként, de az az igazi, hát én is azt szeretem mondjuk a legjobban, de azért a Figmüller nem borjúból csinálja, de attól még nagyon finom. De az amellett még számos más olyan éttermet is ismerek Bécsben, ahol meg az igazi bécsi szeletet csinálják, és nagyon-nagyon finomra. És hát Budapesten is vannak olyan bécsi szeletéttermek, ahol nagyon jókat tettem. Tehát tényleg én ezt nagyon szeretem. Hát Sydneyben nem azt mondom, hogy a magyar étteremben a bécsi szeret a best of, de azért mondjuk a gulyást, a pörköltet, ilyeneket is meg lehet kóstolni. És hát beszélgettem is az üzemeltetőkkel, akik akkor még üzemeltették, hát ez már régebben volt, tehát nyilván azóta sok minden változott, és hát mondták, hogy jó, meg tényleg jól élnek, meg kellemesen el vannak, de hát nem éreztem azt, hogy így kitüremkednek a boldogság hormonok, tehát tényleg nem voltak 100%-osan azért mindennel elégedettek, mert nyilván azért ott, még hogyha meg is van a helyi magyar közösség ott is, meg hát Brisbane-ben talán még inkább meg Melbourne-ben, azért az más, mint amikor lemegyünk itt, és akkor találkozunk az összes barátunkkal a kocsmában, meg akikkel együtt érettségiztünk. Sydney egyébként az ausztrál kereskedelemnek, művészetnek, oktatásnak, kultúrának, divatnak, a szórakoztatóiparnak egyaránt a központja, meg a turizmusnak is, és érdekes, hogy már 30 ezer éve lakott a terület, mert hogy az aboriginálok, az ausztrál benszülöttek is itt megtelepedtek, és a brit flotta megérkezése előtt is sokan laktak itt, 4-8 ezeren is talán. Bár hát ezt a történészek közül sokan vitatják. Érdekes egyébként, hogy az őslakosok magukat eoráknak hívták, mert hogy itt vagy a mi helyünkön, azt jelenti ez egyébként, és azt hitték a britek, hogy ez a népnév. Minden esetre érdekes, hogy voltak itt és laktak itt bőven, és amikor James Cook partra szállt errefelé, akkor már itt sokan voltak, sokan éltek, sokan laktak. Hamar a gyarmatosító kolóniákat hoztak létre, és volt olyan terület, ahol komolyabb összecsapások voltak, volt, ahol kevésbé, itt egyébként kevésbé, viszonylag gyorsan beintegrálódtak, és a 19. század volt az végül is Sydney életében, az 1800-as évek vége, amikor már közvillamos is volt, meg vasút is volt. Az iparosodás következtében hamar 1 millió fölötti lett a lakosoknak a száma, és megépült a kikötő híd, ugye a Sydney kikötő híd, hát ez tényleg a mai napig legendás. Aztán Sydney és Melbourne között nagyon komoly versengés alakult ki az aranytermelés okán, és egyébként is fővárosi címért is aztán a későbbiekben nagyon komoly versengés volt, aztán végül is ezért Canberra lett inkább a főváros, egyik sem. Minden esetre Sydney mindig is fontos volt Ausztrália életében. Lényegében két óriási öböl közé épült Sydney, és ezeket aztán érdemes mondom ezekkel a hajótúrákkal megnézni, ezek végtelenül profin szervezett hajótúrák. A Sydney kikötő egyébként a világ legnagyobb természetes kikötője, tehát nem épített kikötője. Hogyha már láttuk a kolonialista épületeket, láttuk a kikötő környékét, az óriás kereket is sokszor, akkor érdemes megnézni a tengerparti részt, ugye a Bondi Beach az a kedvence szinte mindenkinek. Hát sokféle ilyen strandjellegű tengerparti terület van Sydney környékén, de a Bondi Beach az, ami a leghíresebb. Amikor megérkeztünk, akkor rögtön odajött egy ausztrál fiatalember, nagyon kedvesek és barátkozóak egyébként többségében az ausztrálok, és hát mondták, hogy hú, hát Magyarország, jaj, de jó hely lehet. Aztán jött egy olyan úriember is, aki már volt ott, és mondta, hogy hát Budapest az maga a csoda, és hát van is igazság ebben. Egyébként lényegében az üzleti negyedtől 6-7 kilométerre vagyunk, nagyon közel hozzá, és kellemes homokos a part, azért a hullámok elég nagyok, és viszonylag sok a cápa támadás, tehát amikor ott voltunk, akkor is egy héttel korábban volt valami kis baleset, tehát ilyen apró balesetek vannak. Szoktak mondani különböző eseményeken nekem ilyen adatokat, hogy hát akkor ennyi cápatámadás volt, hát ez nem is olyan sok. Hát a cápatámadások többségét azt senki nem regisztrálja, és nem is kerülnek bele a nagy cápatámadás regisztráló adatbázisba, de ugye vannak különböző mértékűek, hát hogyha olyan, hogy arra megy a cápa, és oda kap egy kicsit a szörvdeszkához, hát ez semmi kategória, és ilyen azért nagyon sok van errefelé. Úgyhogy azért ezt mindenképpen érdemes tudnunk, hogyha ide látogatunk, és szörfözni akarunk, de azzal együtt rengeteg a szörfös, és imádják ezt a partot, és mi is fürödtünk itt, és semmi bajunk nem volt az ég egy adta világon. Vannak olyan időszakok, amikor még delfinek, meg erreúszó bálnák is felfedezhetőek, úgyhogy valóban ez a Bondi Beach, ez nagyon-nagyon klassz hely. És hát a naplemente idején pedig sokáig még itt kint a helyiek üldögélnek. Egyébként érdekes az, hogy még a rekordok könyvébe is bekerült ez a rész, amikor fürdőruhás embereket fotóztak, mert hogy ide jöttek egy ilyen rendezvény keretében, hogy ők is bekerüljenek majd a Guinness rekordok könyvébe. Sydneyben viszonylag kellemes a klíma, néha azért esik az eső, én is voltam esőben Sydneyben, de az Operaház meg a Sydney kikötőhíd mellett még vannak látnivalók, meg a Bondi Beach mellett is. Van például egy nagyon érdekes akvárium. Én eleve szeretem ezeket az akváriumokat, nos, a Sydney akvárium valóban impozáns, bár én a legjobbat Atlantában láttam. Van egy kínai negyed, ahol tényleg igazi finomságokat falatozhatunk, hogyha szeretjük hát a kínai konyhát, hát ott is ugye lényegében kantononként más és más a konyha, de mondjuk a szecsuáni ízeket, ha szeretjük. Az állatkertet még mindenképpen javaslom, hogy nézzék meg, hiszen eleve az ausztrál állatvilág az, ami szerintem talán a legérdekesebb és egyedibb egy átlagos turista számára. Itt aztán láttam a kacsacsőrű emlőst. Az például tipikusan olyan állat, hogy meglepődtem, nem gondoltam, hogy mit csinál egy kacsacsőrű emlős ugye általában, és hát eleve kisebb, mint amilyenre számítottam, tehát ilyen kacsánál is kisebb kis állatka, és állandó mozgásban van, én azt láttam. Tehát mindig fönt poroszkál egy pár másodpercet, aztán gyorsan lemegy a víz aljára, és ott lényegében elkezd így a kacsacsőrével homokot meg iszapot túrni, és addig túr, amíg nem talál valamit, de ha nem talál valamit, akkor pedig szépen visszamegy, és akkor a víz felszínéhez úszik megint, aztán megint lemegy, visszamegy, és hát nagyon érdekes a kacsacsőrű emlős mozgása is, és hát azt tudjuk jól, hogy milyen érdekes maga az állat, hiszen azt tanultuk biológiából, de amellett megfigyelni, ez pazarélmény volt az állatkertben számomra. És hát emút is láthatunk persze, bár azt szerintem a budapesti állatkertben is lehet látni, de emú is van, és ezen kívül pedig legkülönbözőbb kengurukkal találkozhatunk, bár hozzáteszem, kenguruval találkoztam rengeteggel az út szélén. Tehát a kenguru Ausztráliában az olyan nagyjából, mint nálunk a nyúl, tehát nagyon sok van belőle, és nem számít egzotikusnak. Van kisebb kenguru, nagyobb kenguru, és rengeteg kenguru veszélyjelző tábla van az utakon. Ugye azt érdemes tudni, hogy jobbkormányos autókkal bal oldalon közlekedünk, és a kenguru veszély az pedig olyan, hogy tényleg azért fontos odafigyelni rá, mert nagyobb termetűek, mint a nyulak, nem mindegyik kenguru, csak a jelentős részük, és emiatt aztán az autóban komoly kárt tudna tenni, úgyhogy vigyázni kell, mert nagyon szaporák, és sokszor engedélyezik egyébként a kenguru vadászatot is. És ami pedig talán a világ egyik legérdekesebb, legcukibb állata, az meg a koala maci. Koala macit láttam Sydneyben is, de a Brisbane-i állatkertben akár ölbe is ültethetjük, és készülhetnek közös fotók, de Sydneyben is meg lehet nézni az állatkertben a koala macit. Ami érdekes volt az állatkában, egyrészt, hogy állandóan aludt, és hát mondták, hogy ne is zavarjuk fel, és elmondták, hogy lényegében 20-21 órát alszik, nagyon rövid ideig fölébred, és amikor fölébred, akkor eszik gyorsan egy kis eukaliptusz levelet, aztán, hogyha sikerül, akkor párosodik, hogyha nem, akkor megy tovább aludni. Hát lényegében ugye az eukaliptusz a kábítószer tartalma miatt hát olyan érzéssel tölti el a koalát, mint hogyha állandóan fogyasztott volna egy kicsit ebből a számára nem tiltott szerből, és hát ebben a folyamatos boldult állapotban lényegében csak az eukaliptusz levelet fogyasztja, és mást meg nem nagyon. Emiatt aztán, hát ha nincs eukaliptusz, akkor nincsen koala sem. Úgyhogy az is érdekes, hogy amikor elszaporodtak a koalák, akkor például felvetődött az, hogy lehessen vadászni koalára azért, hogy csökkenjen a számuk, mert különben a természetes élőhelyüket elpusztítják, és ha nincs eukaliptusz, akkor maguktól is elpusztulnak, és jobb először levadászni koalát, és utána, hogyha csökken a számuk, akkor az eukaliptusz erdő megint el tud több koalát tartani. Az igazság az, hogy egy európai ember számára az, hogy majd a koalákat ritkítják, hát ez nagyon durván hangzik. Egyelőre szerencsére vannak a koalák is, meg eukaliptusz erdők is, de nyilván nagyon kell vigyázni rájuk, és hát a turisták pedig találkozhatnak velük a különböző állatkertekben. Ami megdöbbentő volt nekem, amikor kitömött koalát láttam. Tehát nekem az már, ezek így kicsit furák, hogy az aranyos kedves állat, de hát nyilván, ha elpusztul, akkor oda beteszik a szuvenírboltba, csak nem tudom, hogy mondjuk kivesz kitömött koalát, de hát biztos, hogy van, aki így érdekesnek tartja, és hát hazaviszi. Azért jó magam, inkább a hűtőmágnesre szavaztam. Van az Ausztrália Múzeum, az Australian Museum Sydneyben, bemutatja Ausztrália történetét, de külön Sydney történetének is szenteltek egy múzeumot, ezt is meg lehet nézni, bár azért ne a British Múzeum gazdagságát képzeljék ide. Van egy obszervatórium, ahova szintén nagyon sok turista látogat, ezen kívül pedig a design és a tudomány is kapott egy múzeumot. Az átlagos turisták mégis azt gondolom, hogy ha idejükből telik, akkor ha már látták a kikötőt, ha már látták a kikötői hidat, az operaházat, hát azok ugye ott vannak viszonylag közel egymáshoz. Ha elmentek hajókázni, mondom, ez szerintem a legjobb élmény, ha három útvonal valamelyikét, vagy akár mindegyikét kipróbálni, akkor utána ugorjanak el a Bondi Beachre, hiszen az kultikus jellegű az ott élők életében, nézzék meg az akváriumot, esetleg a kínai negyedet, menjenek el az állatkertbe, és hát a halpiac. Szerintem az nagyon jó a halpiac. Azt hiszem, hogy mindenhol érdekes a világon a halpiac, de akár szereti valaki a halakat, akár nem, akár szeret horgászni, akár nem, exotikus élmény a Sydney halpiac, főleg, hogyha délelőtt megyünk, tehát azt mindenképpen érdemes. Nem kell hajnalba felkelni, csak délelőtt. A botanikus kertben pedig nyugodtan sétálgathatunk, és ott is jól fogjuk érezni magunkat, hogyha Sydneyben járunk. De hát Ausztrália ugye nem csak Sydney, hanem jó pár más, bár mondom Sydney az, ami turisztikai központ, ahova sok turista érkezik még, az Melbourne és Brisbane, de mellette pedig a nagy korallzátony is tele van szálláshelyekkel, és hát ez egy nagyon egzotikus hely. Uluru pedig, a nagy vörös szikla, az Ayers Rock, az pedig szintén olyan, ahol azt gondolom, hogy bőven el lehet néhány napot tölteni. Repülőgépekkel viszik ide a turistákat, és ha ide látogatunk, akkor szerintem a legegzotikusabb része lesz a korallzátony mellett az ausztráliai kirándulásunknak, mert hogy valóban az ausztrál különleges állat- és növényvilággal itt tudunk leginkább megismerkedni. Itt aztán tényleg látunk kengurut, látunk mindenféle gyíkokat, kígyókat, és hát mellette meg más helyek is vannak. Mondjuk elmentünk egy eukaliptusz erdőbe, vagy hasonló helyre. Tehát tényleg itt a repülővel, ha megérkeztünk, akkor építettek egy olyan várost, ahol a turisták népesítik be a kis házakat, ugye, és itt az Ayers Rock, a nagy vörös szikla mellett a turistavárosban megszállhatunk. Aztán utána innen elmehetünk autóval, például Nagyvörös sziklához, elmehetünk quaddal, elmehetünk Harley Davidsonnal, elmehetünk helikopterrel, elmehetünk autóbusszal, mikrobusszal, kisautókkal, szóval valóban profik a turizmusban az ausztrálok, mert rengeteg programot szerveztek arra, hogy megnézzünk egy nagy vörös monolitot, hiszen ez egy hatalmas nagy kőtömb, és az aboriginálok szentként tisztelték ezt a kőtömböt. Régen, amikor én először voltam, akkor fel lehetett mászni, ma már nem lehet felmászni rá, de körbe lehet sétálni, mondjuk azért az egy kemény feladat. Főleg akkor, amikor itt Ausztráliában nyár van, ugye, vagyis én azt hiszem talán, hogy január időszakában voltam, január 10 körül, és rekkenő hőség volt. És ami pedig fura volt, hogy mikor mikrobusszal voltam először, és hát mindenhol lehetett moszkitóhálót kapni, de nem is érdekelt. Hát gondoltam, hogy én biztos nem megyek olyan helyre, hát én csak a nagy vörös sziklát akarom megnézni. Nos, kiszálltam a mikrobuszból, és körülbelül egy olyan 15 métert tudtam megtenni, és úgy éreztem, hogy végem van. Így letérdeltem, betérdeltem a bokor előtt, így a bokorba, a szemem elé tettem a kezemet, és gyakorlatilag fél óráig úgy maradtam, amíg visszakérezkedtem valahogy a mikrobuszba, és akkor ott még vártam fél órát, aztán visszamentem. Ugyanis, ha moszkitóháló nélkül jössz ki, akkor olyan, mintha a szemgödrödből akarnának inni, és valószínűleg onnan is akarnak inni a bögölyök, meg mindenféle ilyen kis rovarok, és azonnal az arcomra másztak, rögtön oda rátelepettek, nem bírtam sokáig. És aztán rájöttem, hogy igen, a moszkitó háló, a moszkitó sapka az ilyen kötelező dolog, úgyhogy legközelebb megtanultam, és amikor visszamentem még egyszer másnap vagy aznap délután, akkor szépen én is megvásároltam a kis sapkát, a sapka elé a kis moszkitót állott, és akkor azon már sétálgathattak a legyek, az már nem érdekelt, vagy bögyök, vagy rovarok, vagy bármilyen más kis állat. Úgyhogy nagyon fura volt. Meséltem önöknek már Sydneyről, az operaházról, arról, hogy az itteni kikötőben érdemes mindenképpen kikötői túrákat, öböl túrákat tenni. Az egyik olyan komoly nagy túra, hogy egészen a nyílt tengeri részig kivisznek a hajók, és bizony láttam cápákat. A Sydney öbölbe egyébként gyakorta bemennek a kisebb-nagyobb cápák, és lehet látni a farokuszonyukat. Sokan azt mondják, hogy hát a cápákat meg a delfineket lehet keverni, hogy éppen mik jönnek oda az öbölbe. Általában Sydney környékén cápákat lehet látni. Egyébként azt gondolom, hogy én viszonylag azért meg tudom ismerni, hát nyilván nem úgy, mint aki minden nap ilyet lát, vagy akár testközelből együtt úszik velük, de azért jó pár helyen a világban már láttam, és volt olyan, hogy rögtön tudtam, hogy ezek valószínűleg delfinek, de ezek nem delfinek voltak, hanem cápák, és a Bondi Beach környékén is azért gyakorta vannak cápák, a nagy korallzátony környékén is. Érdekes, hogy ehhez képest mégis Sydney partjainál több cápatámadást regisztrálnak, mint a nagy korallzátonynál. Arrafelé azért bőven van lehetőség arra, hogy élelmet találjanak a csúcsragadozók maguknak, és hát egyébként is relatíve, hogyha megnézzük, hogy hány ilyen baleset van ahhoz képest, hogy hány olyan búvárkodási lehetőség van, hogy cápaetetés, vagy éppességet cápa nézegetés, hát akkor azért nem kell megijedni egyáltalán. Hozzáteszem, a nagy korallzátony környékén akár a nagy fehérrel is lehet találkozni, úgyhogy ketrezben leengednek, tehát ilyesmire is vállalkozhatnak azok, akik igazán azt érzik, hogy most már növekedni kell az adrenalin szintnek. Ausztrália száraz kontinens, több mint egyharmada sivatag, és van olyan rész, ahol nagyon-nagyon kevés az éves csapadék, és az is érdekes, hogy a területének a feléről a vizek nem érik el a tengert, tehát egyszerűen nem tudnak a folyók a csapadék odáig eljutni. Minden esetre, ami miatt már meséltem önöknek, hogy tényleg a kenguruktól az emun át a kacsacsörű emlősig, a koaláig, tényleg nagyon-nagyon sajátos az állat- és növényvilága Ausztráliának. A kígyókból rengeteg van, és nagyon egzotikus kígyó, tehát olyan sárga kígyót szerintem még állatkertbe se láttam, mint itt Ausztráliában. Állítólag azért van ez, mert hogy több mint 100 millió évvel ezelőtt a többi kontinenstől elszakadtak, vagyis hát lényegében konzerválódtak és specializálódtak az ősi formák állítólag. Ezt olvastam valami tudományos kutatásban. És hát az biztos, hogy nagyon érdekes abból a szempontból is, hogy ha turisták ide látogatnak, akkor nagyon nagy távolságokat kell megtenniük, és hosszabb időt célszerű itt eltölteni. Egyébként azt jelenti, hogy déli kontinens, Terra Australis, a déli föld, ebből származik Ausztrália elnevezése, és a mai napig a brit uralkodó, most ugye Károly király, az államfő, és az pénzérméken most már nem ő van rajta, legalábbis amikor én ott voltam, akkor nem ő volt, és hát gondolom ez azóta se változott, és ezzel együtt a brit nemzetközösség része ilyen téren, úgyhogy megmaradt még mindig ez az alkotmányos monarchia. A belső közlekedés az az autóhálózatot jelenti, leginkább meg a repülést, bár hozzáteszem most éppenséggel, pont gondban vannak, mert hogy tűz ütött ki Ausztrália egyik nagy repülőterén, és hosszú ideig gondban voltak, mert egy kisbolt fagyasztója kigyulladt, és beindította az egész riasztórendszert, úgyhogy ilyenek is előfordulnak, de hát ezeken szerencsére relatíve hamar úrrá lesztek, meg hát itt is vannak óriási bozott tüzek, úgyhogy ilyenek azért előfordulnak. Nagy szárazságok, és mellette pedig nagy hőség jó pár helyen. Meséltem már Sydneyről, meséltem már az Ulururól, meséltem már Melbourneről és Brisbaneről is egy keveset. Melbourneben lényegében a botanikus kertet érdemes megnézni. Itt van talán a legszebb felhőkarcolók, valóban nagyon érdekes látvány. Itt találjuk az egyik legkiválóbb kilátópontot, a panorámapontot, érdemes erre felmenni, a Skydeck-et. Ha pedig tovább megyünk, akkor Brisbane még, ahol nagyon sok honfitársunkkal is találkozhatunk, komoly kulturális negyed van itt, tele van ez is botanikus kertekkel, az ausztrálok amúgy is imádják a botanikus kerteket. Mint említettem, a Koala Park talán Brisbaneben a legjobb. Van egy hatalmas vidámpark és akvárium egy részben egyben, és egy lüktető élet itt Brisbaneben, egy hegylábánál fekvő folyóparti várost képzelnek el. A Gold Coast, az pedig a szörf strandokról híres, az élményparkról, meg a csatornáiról. Itt tényleg rengeteget szörfözhetünk, rengeteget tartózkodhatunk a parton, valóban ez nagyon szép hely. Canberra azért nem az a főváros, amire azt mondjuk, hogy folyamatosan vissza fogunk vágyni. Van egy jó kis állatkertje, bár nem olyan jó, mint a Sydney vagy a Brisbane-i állatkert. Megnézhetünk helyi pincészeteket, van egy kis művészeti múzeum, de azért valószínűleg turisztikai szempontból nem a legütősebb ausztrál hely, fogalmazzunk így. Darwin még híres a gyöngyökről, a múzeumokról, itt is vannak nagyon jó strandok, és hát persze parkok, hiszen, mint említettem, ezek azért Ausztráliában kihagyhatatlan dolgok. Kérdezte az egyik ismerősöm, hogy és mit tettél, amíg kint voltál? Nos, rengetegféle fajta ételt lehet kipróbálni, hiszen ahányan ide bejöttek, betelepültek, azok nyitottak éttermet. Mint említettem, voltam magyar étteremben, voltam olasz étteremben, voltam kínai étteremben, de ami talán a legtöbb helyen kapható, azok a klasszikus amerikai ízek, tehát a steakek világa ez, hamburgeres, hotdogos van, mindenféle ilyen, tehát főleg olyan vegyes étrend, tehát tipikusan olyan markáns ausztrál konyha, mint ahogy azt mondjuk, hogy olasz konyha, francia konyha, hát ilyen nem igazán van, és egy-két speciális fogás van, amit kipróbáltam Közép-Ausztráliában. Az egyik az a kenguru burger volt. Én sajnálom egyébként a kengurut, megmondom, hogy nem úgy ettem, hogy na most akkor minden nap ezt fogok csemegézni, csak kipróbálom azért, mert érdekel, de igazából semmi olyan extra nem volt. A kenguru burger egyébként számos helyen kapható a turista központokban belső Ausztráliában. Mellette pedig az emu hús még, ami szintén érdekes. Tehát az emut és a kengurut is fogyasztják. Kenguruból sokféle dolgot csinálnak. Kenguru pörkölt is van, rengetegféle módon elkészítik a kengurut. De mondom, hamburgerben talán a legnépszerűbb a turisták körében. Hozzáteszem, a kenguru, mint már a műsor első felében elmeséltem, az errefelé olyasmi, mint nálunk a nyúl, tehát korántsem egy egzotikus, izgalmas állat, amire nagyon kell vigyázni, hanem sokszor vadásznak rá, mert nagyon gyorsan szaporodik, és a veteményesekben pedig komoly károkat is képesek tenni a kenguruk. Bár ezek a kenguruk általánosságban azért kicsi közepes termetűek, meg kisi termetűek, vannak persze óriás kenguruk is, tehát jellemzően az európai állatkertekben nyilván a látványosabb kengurukat helyezik el, tehát azért az átlagos kenguru egy picit kisebb ezeknél, de hát van azért nyilván nagyon nagy kenguru is. Rengeteg rendkívül jó minőségű autó, út, autópálya van, érdemes autót bérelni, itt is úgy vezetnek, mint az Egyesült Államokban, tehát szép, lassan, a végtelen hosszúságú egyenes úton cammogunk, az út bal oldalán kell persze vezetni, és lehet bérelni egyébként terepjárót, lakókocsit. Sokan csinálják azt, amit Amerikában is, hogy ilyen kempingautót bérelnek, és akkor valahol megállnak. Errefelé sokkal toleránsabban viselik ezt, mint mondjuk az európai városokban, ahol azért nem egyszerű lakóautóval leparkolni, hanem kell keresni egy kempinget. A lakosság túlnyomó többsége a part közelében él, 80%-uk a part mellett él. Ez azt jelenti, hogy lényegében a belső területeken hosszú-hosszú órákat úgy autózhatunk, hogy nincsen se benzinkút, se étterem, se falu, se település, se lakosság, semmi se, csak ilyen végterem bozótos. Az ausztrál sivatag azért az nem olyan, mint a Szahara, tehát nem egy hatalmas homokos terület, és megyünk az egyik homokdűnéről a másik helyre, nem is olyan, mint az arab sivatagi részek, hanem ilyen bozótos. Tehát jobbra, balra, mindenhol látunk kisebb növényeket, vannak azért ilyen kaktuszszerű növények, kisebb bokrok, tehát végig látunk növényeket, végig látunk bokrokat, de nagyon meleg van, ezek általában alacsony, kisebb bokrok, szárazságtűrő növények, hát ilyenből rengeteg van, úgyhogy ilyen tájat képzelnek el a legtöbb helyen. Persze itt is bőven van változatos terület is, csak nyilván ahhoz azért nagyon sokat kell utazgatni. Hozzáteszem, hát amikor azt mondom, hogy Ausztrália tényleg más és más a nagykorallzátony vidéke, a nyugat-ausztráliai terület, Queensland, Új-Dél-Wales, Victoria, Dél-Ausztrália, sorolhatnám tovább, és hát vannak ausztrál-antarktiszi területek is. A hivatalos nyelv az angol, de a kínai negyedben például kínaiul beszéltek, volt olyan terület, ahol olaszul, az olasz étterem környékén, tehát azért sokféle nyelvet használnak. Az ausztrál dollárral tudunk fizetni, 5-ös, 10-es, 20-as, 50-es, meg 100 ausztrál dolláros bankjegyek vannak, és hát persze érmék is. Az áfa viszonylag alacsony, ez 10%, hogyha valami nagyobb dolgot veszünk, hogyha a vásárlás értéke eléri vagy meghaladja a 300 ausztrál dollárt, és elmegyünk Ausztráliából, akkor ezt vissza lehet igényelni. Hát megint más kérdés, hogyha ilyen dolgot veszünk, akkor viszont azt le kell adózni, amikor mondjuk Magyarországra visszaérünk. Tehát azért valamit valamiért. Általában itt is borravalót szokás adni, Hozzáteszem, nem olyan szinten, mint az Egyesült Államokban, ahol vannak, akik a borravalóból élnek, sok helyen kiszolgáló személyzet is, nem is kap szinte fizetést, és a 10% az hát valami nagyon szinte sértő dolog, hogy minimum 15-20%-ot kell adni, de valahol 40%-ot is adnak. Ausztráliában azért ennyire nem veszik szigorúan, de itt is azért a 10% az szokás. Nem kell azzal foglalkoznunk, hogy mi mennyibe kerül ténylegesen, mert annyiba kerül ténylegesen, amennyit ráírnak. Nem szokás alkudni, és az általánosságban a szolgáltatókra is igaz, ha autót bérlünk, vagy hogyha elmegyünk valahova idegenvezetőt kérünk fel, akkor fix árakon dolgozik viszonylag. Ha valaki ide utazik, akkor mindenképpen érdemes arra felkészülnie, hogy azért vigyen adaptert, mert hogy a csatlakozónak van két érintkezője, ez ferde, ilyen V-alakot formáz, tehát tényleg jó pár ilyen kis külön csatlakozót kell elvinni rá, és azt tapasztaltam, hogy még a szálláshelyeken sem kapható csak úgy, vagy adnak rögtön az európai szabványnak, vagy hát ami nálunk megszokott, annak a szabványnak megfelelő átalakítót, úgyhogy az átalakító az egy rendkívül fontos dolog, hogyha nem akarjuk az időnket azzal tölteni, hogy majd keresgélünk valami boltot, ahol lehet átalakítót kapni. Mielőtt megérkezünk Ausztráliába, még a repülőgépen levetítenek egy filmet arról, hogy már pedig semmiféle fajta élelmiszert nem szabad bevinni, mert hogy az tönkre teheti az élővilágot, és mennyire veszélyes. Ezt olyan szinten komolyan veszik, hogy a csomagolt Snickerst elvették. Tehát valóban nagyon odafigyelnek, tehát nem csak azt a fajta élelmiszert, ami még bontott, vagy esetleg dombagokat, vagy ilyesmit vesztek el, hanem mikor a repülőtéren, vagy akár a repülőgépen vásárolt ilyen finomságot is, tehát erre is oda kell figyelni, hogy tényleg a semmit, ezt konkrétan úgy értelmezik, hogy nem szabad semmit se bevinni. Mondom, az ismerősömtől is elvettek szinte minden olyan dolgot, amire azt gondolta, hogy hát most ez egy becsomagolt nemzetközi standard áru, de nem. Ausztráliába ezt sem szabad bevinni. De Galapagoszon nem volt szinte ilyen szigorúság, mint amit itt tapasztaltam. Mint említettem, érdemes autót bérelni, de hogyha igazán komoly túrákat akarunk tenni, akkor a helyi repülő közlekedés, légi közlekedés nagyon jól szervezett, és szinte mindennel összekötött, úgyhogy a Nagy Korallzátonyt is, meg az Ulurut is könnyen meg lehet nézni. Egyébként Sydneyből mentem el én az Ayers Rockhoz, az Uluruhoz, a Nagyvörös Sziklához, és oda is mentem vissza, de sokan mondták, hogy ez rendkívül jó döntés volt, mert hogyha valamilyen más városból indulunk el, akkor is először Sydneybe megyünk, és akkor onnan utazunk tovább. Ott több napot kell szerintem mindenképpen eltölteni ahhoz, hogy mondjuk a naplementét megnézzük, hogy a napfelkeltét így vagy úgy, akár helikopterrel, akár gyalogszerrel, akár biciklivel, akár quaddal, vagy bármi mással körbejárjuk ott a környéket. Tehát mondom, az ausztráliai kirándulás azért nem olyan, hogy megyünk és jövünk. A Nagy Korallzátonynál szintén több napot érdemes eltölteni. Itt azért bőven van, miből válogatni, hogy hova is akarunk elmenni. Itt is különbözők a szigetek, ahova el tudunk menni. Egyik jobb, mint a másik. Egyébként tényleg gyönyörű helyek vannak. A vonatról még nem beszéltem. Repülőkről, meg autókról annál inkább. Nos, vannak vonatok, és jók is, megbízhatóak, tiszták, tehát ilyen szempontból ezeket is lehet választani. Bár hozzáteszem itt, mivel hogy a középső vidék az lényegében síkvidék, de hát a hegyek azok pedig nem ott vannak, ezért gond nélkül lehet választani az autót. A vonat közlekedés az nagyon jó, de mondom opcionális, ki mit szeret. Én mindegyik alkalommal úgy voltam Ausztráliában, hogy nálunk tél volt, itt meg nyár. Az évszakok ugye pont fordítva vannak, mint nálunk. Ugyanakkor, mivel hogy a különböző éghajlati területek is vannak, azért néha előfordul, hogy záporok vannak, monszunszerű esőzések is vannak egyszer-kétszer, de az igazság az, hogy tulajdonképpen bármikor tudunk utazni Ausztráliába, mert hogy olyan végtelen nagy esőzések, mint hogy mondjuk áprilisban elutazzunk Vietnámba, mert akkor biztos, hogy bőrigázunk, és csak ömleni szakadni fog az eső, hát ilyen jó tanácsok nincsenek, mert mindig lehet menni. Vannak olyan időszakok, amikor nálunk nyár van, akkor a déli területeken mondjuk pulóver kell, mert hideg van, ami azt jelenti, hogy 15 fok van, úgyhogy azért ez se egy drámai. De azzal együtt általában könnyeden öltözködnek, a téli kabát nem egy tipikus ausztrál viselet. Ha valaki tanulóvízummal tartózkodik Ausztráliában, akkor kötelezően kell iskolába járni, vagyis az iskolából nem lehet hiányozni, ezt nagyon szigorúan megnézik, azt hiszem, hogy 20%-ot lehet hiányozni. hogyha a diákiskolai jelenléte jelentősen lecsökken, akkor utána nem lehet majd meghosszabbítani a vízumot, úgyhogy erre komolyan odafigyelnek. Azért szoktak sokan jönni egyébként tanulni Ausztráliába, mert mellette lehet dolgozni valamilyen mennyiségben, szabályosan, és hát ott aztán tényleg lehet viszonylag jól keresni, még az európai mércéhez képest is. Érdekes, hogy tőlem még kérték a nemzetközi jogosítványt, ezt a kis ilyen papír jogosítványt, amikor autót akartam bérelni. Nem túl drága az autóbérlés, és hasonlóan az Egyesült Államokhoz itt is nagyon jó minőségű autókat adnak. Érdekes egyébként az, hogy sok helyen, hogyha valaki még nem töltötte be a 25. életévét, akkor plusz díjat kell fizetni. Tehát adnak akkor is autót. Cipruson például voltam olyan autókölcsönzőknél, hogy 26 éves betöltött életkor alatt nem is adtak autót. Itt adnak, csak ilyen nagyon komoly biztosítási kauciót kell fizetni. Állítólag azért, mert a biztosítónak többet kell fizetni, hogyha a gépjármű vezetője az 25 év alatti. Ha valaki hosszabb ideig akar itt lenni, nyilván megfelelő vízummal kell rendelkeznie, és lakást is lehet bérelni, de ritka az, hogy mondjuk ilyen 1-2 hónapra lehessen bérelni, minimum 6 hónapra, de inkább 1 évre kötik a lakásbérleti szerződéseket, és általában 1 hónapnyi kauciót kell kifizetni vagy letenni. Lehet bérelni lakást turistaként is, vannak 3-4-5 csillagos szállodák és sok luxus szálloda is, úgyhogy ebből a szempontból azt gondolom, hogy bőven van miből válogatni, hogyha itt akarunk lenni. Néhány érdekes tipp még így a műsor utolsó részében. Nos, ha Sydneyben meg akarjuk nézni az egész várost felülről, akkor van a kikötői híd egyik tartalószlopának a tetején egy 87 méter magasan kialakított kilátó, ide érdemes elmenni mindenképpen. A Kék-hegységbe még kirándulhatunk, gyönyörű természeti látnivaló, és a hegység kék ködbe borul néha. Hát persze, hogy ez mikor valósul meg, azt nem tudom, mert amikor én ott voltam, akkor nem borult így, de még olyannal se találkoztam, aki ezt látta, de hallani lehetett róla. Minden esetre az eukaliptuszok, az eukaliptusz erdők kipárolgása miatt ilyen kékes ködbe burkolózik ez a kék hegység. Attól még érdekes persze, és hát meg lehet nézni az állatkertet, és akkor ott közelben van, találkozhatunk mindenféle hüllővel, madarakkal, emlősökkel. A Kék-hegység gyönyörű tájait egyébként különböző ösvényekkel lehet felfedezni, hogyha szeretünk kirándulni, ezt imádni fogjuk. A középső vidéken van egy Kings Canyon nevezetű hely, és amellett, hogy ugye Uluru, az Uluru melletti turista település, az Alice Springs, ugyanúgy a Kings Canyon is rendkívül népszerű, és érdemes megnézni, a mélyén ott folyik a Kings patak. A kanyon falai 260-280 méteresek, de van olyan rész, ahol 300 méteresek is, és valóban egyfajta kicsi Grand Canyon, de nem is olyan kicsi. Igazából ez ugyanazon a kiránduláson felfedezhető, amikor megnézzük az Ulurut, a Katatutját, ugye a másik nagy vörös sziklaképződményt, ami több sziklából áll, az Uluru pedig egy hatalmas monolit. Itt ez a közép-ausztráliai vidék, ez valóban egy nagyon komoly látványosság. Hát sokan innen ismerik Ausztráliát, ilyen fotók vannak, hogy a nagy vörös szikla, és akkor erről rögtön eszünkbe jut Ausztrália. Az esőerdő és a nagy korallzátony találkozásánál van egy izgalmas ausztrál település. Sokan itt pihengetnek egy ideig, ugye, Cairnsben, és innen utaznak aztán tovább. A pálma öbölben találkozhatunk az ausztrál sósvízi krokodillal is, de a turistákat elviszik egy ausztrál krokodil farmra is. A krokodil etetés pedig szinte kötelező program, és krokodil dandinak képzelhetjük magunkat. Kenguru farm, ez is ilyen turista látványosság, nagyon sok helyen benevezhetünk egy ilyenre. A nagy korallzátonynál pedig eldönthetjük, hogy csak snorkelezünk, vagy esetleg készülékkel merülünk, vagy még durvább dologra benevezünk, mert akár olyan is lehetséges, hogy ketrecben leeresztenek minket, és akkor csak várjuk a hatalmas tengeri ragadozót. Úgyhogy azt gondolom, hogy Ausztráliában az biztos, hogyha egy hónapot eltöltünk, akkor sem fogunk unatkozni, de úgy érdemes nekivágni mindenképpen, hogyha Európából indulunk, hogy minimum 2 hetet itt töltünk. Tehát az egyhetes túra, hát mire megérkezünk és úgy körülnézünk, hogy hol vagyunk, addigra már eltelik nagyon sok idő, tehát ez szükségeltetik, szerintem idő. És hát az is biztos, hogy arra készüljünk fel, hogy általánosságban nem olcsóak a szolgáltatások. Nem az a kirívóan drága, tehát hogy volt valaki már mondjuk Dániában vagy Norvégiában, pláne Japánban vett mondjuk dinnyért, akkor tudja, hogy mi az, ami drága, vagy Monte Carlo-ban akart lakást venni, de azért általánosságban Ausztriában a napi költés, napi megélhetés az jóval többe kerül, mint Közép-Kelet-Európában. Minden egy kicsit lassú, minden majdnem működik. Egy-két hibás dolgot azért láttam, nem úgy, mint Japánban, ahol szinte semmit, de minden működik, tiszták az utcák, az utak, és hát ilyen kis lenyugodott, békés, nem New York-szerű nyüzsgést képzelnek el a legtöbb helyen. Mondom, van néhány kivétel, de azért az ritka. Vannak azért ausztrál partik, meg minden más. Az étkezési kultúráról annyit, hogy rengeteg féle fajta ugye ide bevándorolt él itt, következőképpen a kínaitól az olasz konyhán át sok mindent megtalálunk, de a legtöbb helyen sztéket, hotdogot, hamburgert ettem, kaptam, exotikus dolgokat is persze lehet azért kapni. A fotózkodás kollával, a kenguru etetése, az éttermek felkeresése, a Sydney Operaház, az Uluru, a nagyvörös szikla, tehát ezek a kultikus látnivalók, hogyha valaki egyszer elmegy Ausztráliába, és akkor nagy picit bele akarok szagolni, hogy mi minden van itt, meg a turisták miket néznek, meg mik a látványosságok, akkor ide biztos, hogy érdemes ezekre a helyekre eljönnie. De mondom, akárhol van, az állatkertet ne hagyja ki, és már találkozhat nagy valószínűséggel, ha más nem a kacsacsőrű emlőssel, és megnézheti, ahogy hirtelen lerobog a kacsacsőrű emlős így a talajig, és akkor ott elkezdi vadul keresgetni a rákokat, aztán fölfele megy. Hát ezt a jelenet sort én biztos, hogy soha nem fogom elfelejteni. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot hallották itt az Inforádióban. Garai Bendeg úr segítőtársam nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ezúttal Ausztráliába vittem el önöket, remélem, hogy jól szórakoztak, és továbbra is kellemesen gondolnak majd a kengurukra. További jó rádiózást, viszont hallásra búcsúzik önöktől a műsorvezető Kis Róbert Richárd.